Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 38. Zsoltárunknak az első versét. A 38. Zsoltár első verse így kezdődik. Haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fedj meg, Uram, engem. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 345. dicséretnek mind a négy versét. A 345. dicséretünk első verse így kezdődik. Ím nagy Isten most előtted, szívem, kitárom. Segítségünk és Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található Pál apostolnak, a Kolossé beliekhez írott levelében, a 3. részben, a 12. verssel kezdődő és a 16. verssel bezáródó ige szakaszban a következőképpen. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást is megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valami ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és hálásak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengjetek a ti szívetekben az Úrnak. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked, mennyei édesatyánk, hogy újra itt vagyunk előtted. Köszönjük neked ezt a vasárnapot, ahol különösen is arra az ajándékra tekinthetünk, amelyet adtál nekünk életnek beszédeként, a Szentírást, a Bibliát. Szeretnénk ma a Biblia vasárnapján megköszönni neked, hogy te nem néma Isten vagy, hanem önmagadat kijelentő, hogy közel jössz az emberhez és érthető módon, a te szavad és beszéded által közel jössz hozzánk, megszólítasz bennünket. Szeretnénk megköszönni, hogy ebben a gyülekezetben vasárnapról vasárnapra a te igéd és lelked által jelen vagy, hogy jössz és beszélsz velünk, hogy kijelented magad, hogy érthetővé teszed a te országodnak dolgait, titkait, és várod, hogy mi megértve azt elmenvén megcselekedjük. Szeretnénk kérni, hogy ezen a bőti vasárnapon szólíts meg megint bennünket. Beszélj szívünkre, beszélj lelkünkre, hogy valóban igazzá legyen bennünk, körülöttünk és általunk. A te országod, amely eljött közénk Jézus Krisztusban, továbbra is itt lehet bennünk és körülöttünk. Építs hát így bennünket, lelked jelenlétével, az igének igazságával, bölcsességével, szentségével. Megváltó Urunkért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Isten igének meghallására készülve testvéreim a 172. dicséretet énekeljük. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Sure. Kedves testvéreim, Istennek igéjét, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttünk. Felolvasom Pál apostol Timóteushoz írott második levelének harmadik részéből, a 16. és 17. versből a következőképpen. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai vasárnapon, amelyet így hívunk Isten tiszteleti rendtartásunk szerint a Biblia vasárnapja. 214 esztendővel ezelőtt, 1804-ben Nagy-Britanniában megalakult a Biblia társulat, amely nem csak Európában, hanem manapság már az egész világban azt a célt tűzte ki maga elé szolgálatként, hogy a Bibliát fordítsák, terjesszék ezen a világon, és minél több helyre, minél több népcsoporthoz eljutatván Istennek igéjét az emberek kezébe adják. Ugye tudjuk, hogy a Biblia az, amelyik a legtöbb nyelvjárásra lefordított könyv, és legnagyobb példányszámban kiadott könyv az egész világon. Ez a Biblia társulat Magyarországon is nagyon komoly szolgálatot végez, a mai napig is érdemes fölmenni az internetre, megnézni, hogy jelen pillanatunkban is, ebben a mai korban is, 2018-ban is milyen szolgálatokat végez. Olyannyira korán elérkezett hozzánk, hogy 1908-ban már az ő szolgálatuk alapján adták a kezünkbe a revidiált károli fordítást, amit most is itt tartok a kezembe. Ezt használjuk alapként ma is. Ilyenkor a Magyarországi Református Egyház zsinatának rendelkezésének értelmében minden gyülekezet ezen a mai vasárnapon a persely pénzét a Biblia társulatnak ajánlja föl. Kötelező adakozásként hoztak egy ilyen rendeletet, hogy támogassuk a Szentírásnak fordítását, kiadását, és ilyenkor minden Magyarországi Református Egyházban élő gyülekezet persely pénzét ennek a célnak szenteli. A mai vasárnapon tehát úgy illik, ha szabad így fogalmaznom, hogy beszéljünk a Bibliáról, hogy az ige hirdetések a Bibliának kialakulásáról, központi üzenetéről, magáról, a Szentírásról szóljon. Így fogunk tenni most mi is. És már itt a bevezetőben hadd mondjak el egy pár dolgot, amelyet szeretnék a szívünkre helyezni. Ennek a témának a kapcsán nem olyan régen, hát sajnálatos módon nem egy pozitív megtapasztalásban volt részem. Hiszen tudjátok nagyon jól, hogy az Endrődi Sándor Református Általános Iskolába beépítettük konfirmációs előkészítő anyagot a hittan tanmenetébe, és többek között ott beszéltünk a Bibliáról. Azt hiszem, Péter, te akkor pont nem voltál ott. És azt kérdeztem meg a gyerekektől, hogy legelőször, hogy ki az, aki ismeri a Bibliát. Különböző válaszokat adtak. Hallottunk már róla, láttuk már, mikor Csaba bácsi kinyitja, vagy Péter atya. Hittanórán tanultunk róla egy pár dolgot, de ennyi. Folytatva a sort, megkérdeztem, hogy kinek van a családjába, vagy személy szerint Bibliája. Egy-kettő jelentkezett. Aztán arra is rákérdeztem, hogy ki élt már át olyat, hogy a szülei kezében látod Bibliát. Vagy esetleg átélte azt, hogy a Bibliából felolvastak neki. Mindegy, hogy most a gyermekbibliára gondolunk, kisgyermekkortól, Jézus csodáinak történetéről, de legalább a Bibliához kapcsolódó könyv a szülők kezében látott dologként megjelent a gyerek előtt. hát szinte alig-alig jelentkeztek. És rájöttem akkor valamire. Arra, hogy gyakorlatilag ez a világ azért veszített el minden olyan alapot, amely a lelki világának, fogalmazhatnánk mai szóval, erkölcsének, morális tartásának alapja lehetne, mert a Bibliát kivették a kezéből. Mert a Bibliát kivették a hétköznapi életéből. És most nem tudom, hogyha föl kéne tenni a kezünket, hogy ki az, aki olvassa a Bibliát, ki az, aki ismeri a Bibliát, hányan tudnánk jelentkezni. Pedig az életnek könyvéről beszélünk. És ki fogok ma térni különösen is arra, hogy miért meri kimondani a keresztény egyház ezt a sokszor olyan teoretikusnak tűnő megfogalmazást, hogy az egyetlen életnek beszédéről szóló könyv. Hiszen tudjuk ismereteinkből, nem? Van Korán, van Tóra, van egy csomó szent irat, mi a különbség a Biblia és ő közöttük? Fogok róla ma beszélni. De alapvetően két fontos elem tűnt el a mai ember életéből. Az egyik, amit így fogalmaz meg a kálvini teológia, hihetetlen csodák vannak elrejtve Calvin teológiájába. Azt mondja, az életünk zsinór mértéke. Nem kell külön magyaráznom. Amivel mérünk, amihez viszonyítunk, amivel építünk valamit. Az életünk zsinór mértéke. Aztán azt mondja, hogy a Szentírás nem más, mint a lelki élet fundamentuma. Tudjuk nagyon jól, mit jelent a fundamentum. És milyen veszélyeket rejt, amikor a fundamentum nélküli ház elérkezik abba a korszakába, amikor jön az eső, jön a szél, jön az áradat, ahogy Jézus tanítja a példázatába. Tudjuk nagyon jól, mit jelent, ha egy fundamentum megrendül egy ember életébe, egy épületnek az életébe. A Szentírás tehát régen nem véletlenül nem ajánlott olvasmány volt, hanem kötelező olvasmány volt. Tessenek végig gondolni csak a mai magyar történelmet, meg a régi magyar történelmet. Régi nagy magyar elején, de nem csak Magyarországon, a magyar történelemben lehet ezt felfedezni. Mind bibliás, imádkozó ember volt. Gondoljunk egy Bocskaira, egy Rákócira, és sorolhatnám tovább, akinek az éjjeli szekrényén nem csak porfogóként állt a Biblia, hanem olvasta is azt. A Bibliát tehát azért ünnepeljük, mert két alap dolgot teremthet meg az életünkbe, aki meri használni, aki meri a kezébe venni hosszú-hosszú évezredek folyamán. Nem véletlenül, hogy magát a 10 parancsolatot is így fogalmazzuk meg. Az első kőtábla parancsolatai, az első 4 az Isten ismeretére tanít meg. A második 6 az ember ismeretére. Tessék megfigyelni, mi az, ami a mai világból hiányként, űrként megjelenik és hiányzik. A teológia, Isten ismerete, és az antropológia, az ember ismerete. És már is eljutottunk oda, hogy meghatározzuk, hogy mi az, amit kulcsfontosságú szerepként betölthet az életünkbe a Szentírás. Teológia és antropológia. Istenhez vezérlő iránytű a kezünkben. Elmondok egy pár dolgot, ami a konfirmációs anyagban alapként megfogalmazódik. Próbáljuk egy picit mérni magunkba, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amit nem tudunk. Mit jelent a Biblia szó? Honnan ered? Görög szó, és azt jelenti, hogy könyvek. két részre osztjuk a Bibliát. Ószövetségre és új szövetségre. Az Ószövetségben 39, az új szövetségben 27 könyv található. A Biblia középpontjában Jézus Krisztus áll. Az Ószövetség előre rámutat, az új szövetségben az evangéliumok Jézusra néznek, és Jézus mennybemenete után az apostolok cselekedeteiről írott könyv a Biblia végéig Jézusra visszatekint. Milyen műfaji meghatározások vannak? Ígérem, nem foglak sokáig terhelni ezzel benneteket, csak úgy szeretném felvillantani azt, hogy milyen fontos dolgok vannak elrejtve az alapismeretben. Három műfaji meghatározás van. Így osztályozzuk a Biblia könyveit. Van az úgynevezett történeti könyve. Azért fontos megérteni, hogy miért kell ez a műfaji meghatározás, mert amikor a Bibliából elkezded olvasni Mózes könyvét, akkor világosan fogod tudni, meg Józsué könyvét, hogy egy olyan korról szól, olyan témát dolgoz fel, amikor egy adott történelmi szituációba, egy emberen keresztül az Isten cselekedni kezd. És történelmet formáló tetteket visz végbe. Az evangéliumokat jól ismerjük. Történeti könyvek. Jézus életét, Jézus eseményét, életének eseményeit dolgozza fel. Aztán a második műfaj egy különös műfaj, ezt úgy hívjuk, hogy prófétai könyvek. Isten kiválaszt egy embert, és egy emberen keresztül elkezd szólni a néphez. Elkezd szólni az övéihez. Ézsaiás, Jeremiás, akit ismerünk jól, Jónás könyve. És valami megfordul, valami megváltozik egy embernek üzenete folytán. De nem azért, mert az ember beszél, hanem azért, mert közvetít valamit. Egy olyan értéket, egy olyan üzenetet, ami mindent felülír. Csak érdekességképpen. Csak a mi időnkben, nem? Hányszor próbálták megjövendölni, kitalálni, irodalmi, film alkotásokban megalkotni, milyen lesz a világ vége? El kell olvasni János jelenések könyvét, az apologetikát, az apokalipszisről szóló leíratot. És minden kiderül. Prófétai könyv. És aztán a harmadik pedig a tanítói műfaj. A bölcsesség irodalom. Salamon bölcsessége, példabeszédek könyve, énekek éneke, amelyek olyan embereknek a bölcsességét gyűjti össze, akik megtapasztalták, hogy ez a zsinór mérték, ez az ige, ez az életünket formáló hatalom lehet, ha megértem, ha kinyílik előttem. Nem terhelnélek tovább benneteket ilyen információkkal, hanem arra szeretnélek elhívni benneteket, hogy nézzük meg úgy a Bibliát. Hogyan válhat úgy az életünk részévé? Hogyan nyúljunk hozzá, ha egyszer valaki úgy dönt, hogy a kezibe veszi? Ha valaki elkezdi olvasni, ha valaki úgy dönt, hogy az élete részévé akarja tenni. Mi az első lépés, amit meg kell tenni? El kell kezdeni olvasni, hogy megértsem azt. Miért fontos ez? Pál apostol meghatározza a Kolossé beliekhez írott levelében. Így fogalmaz, a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Minden szó fontos. A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Testvéreim, ezt nem azért fontos aláhúzni, mert a Bibliának az üzenetét kell bemagolni memoriterként. Hanem azért kell aláhúzni, mert ez a Krisztus beszéde eldönt mindent. És itt szeretném elmondani azt, amit ígértem. Miért más, mint a Korán, meg a Tóra, meg az összes többi? Mert a Koránban, a Tórában és más szent iratokban emberi magyarázatok vannak leírva. Olyan magyarázatok, amelyet egy ember kitalál, megfejt abból, hogy ő mit értett meg, abból az Istennek dolgából, amit ő közkincsé akar tenni. De ebben a Bibliában Krisztus beszéde van. Az az ige, amelyik egyedül életet támasztott, és támaszthat ma is. Ebben a Bibliában Isten üzenete van, mert minden könyv úgy íródik, mindegy melyiket nézed, történetit, prófétait, bölcsességirodalmit, hogy az Istentől jövő beszédet jegyezték fel. Micsoda különbség? Az egyik egy értelmezés, a másik egy kijelentés. Az egyik valaminek a megértéséről szól, a másik Isten kijelentéséről szól. És az a döbbenetes, aki egy picit is elkezdett foglalkozni a Bibliával már valaha, az mind rájön arra, hogy amikor ki leírja, vagy ki mondja, hogy ezt mondja az Isten, akkor az egy személyes megtapasztalás, egy személyes kijelentés. A Biblia arról szól, testvéreim, hogy az Istennek vannak örökérvényű üzenetei, amelynek teljesen mindegy, milyen kort írunk. Hadd mondjak egy-két példát, és abszolút világossá lesz. 1 Mózes 3. Bűneset. Figyeljétek meg, az Isten megteremti ezt a világot, megalkotja a férfit és a nőt, teremt egy olyan világot, amire minden nap folyamán kimondja, ez igen jó. Mindenki tudja, ha a teremtett világból kivennénk az embert, ez a világ ma is tökéletesen működne. De mi történik? Eljön Évához a kísértő. És figyeljétek meg, mit hitet el vele. Ha eszel ebből a gyümölcsből, olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és rossznak tudói. Az emberi történelem folyamán hányszor élte át az emberiség? Amikor az ember ezt újra meg újra a kísértő útján elhitte, hogy olyan lehet, mint az Isten, akkor mindegy, hogy a Krisztus előtti vagy utáni időszakot nézzük. Nézzétek meg, mik történtek. Diktatúrák, elnyomások, háborúk. Az emberek képesek voltak bármit eladni, elárulni. Képes volt a saját világát felégetni. Kell nekünk európai népeknek bizonygatni? 2 világ égés után. És adja az Úristen, hogy ne a mi időnkbe jöjjön el a harmadik. Mert elengedte azt, mert megtagadta azt, mert kilépett abból a közösségből, ami végre Isten teremtette. A bűneset nem arról szól csupán, hogy az ember fellázadt Isten ellen, arról is, hanem arról, hogy az ember örökérvényűen újra meg újra ezt éli meg. Megkérdőjelezi Isten szavát, és hisz a kísértőnek. Olyanok lesznek, mint az Isten. 21. században kell bizonygatni az önmegvalósítás korszakában. A gazdasági és politikai médiahatalmak Istenének korában. És elhisszük ma is. Gondoljátok végig. Az Isten ad egy igét, egy kincset. amely zsinór mértéken lehetne az életünknek. De az ember nem ezt választja. Éppen ezért mondja Pál apostol, Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon. És figyeljétek meg, hogy folytatja. Azt mondja, ha ez a beszéd bennetek van, akkor felépül bennetek egy új világ. Egy világtól idegen világ. És ilyenek lesznek bennetek. Könyörületesség. Jóság. Szelídség. Hosszan tűrés. Bölcsesség. Értitek, hogy ebben az igében nem pró vagy kontra van valami leírva, hanem ezeknek a titka. Ezért mondja Jézus. Mit ér az ember, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt van? Mit ér az a nemzedék, mit ér az a szülő, mit ér az az egyház, amelyik nem tudja ezeknek az értékeit felépíteni? Krisztus beszédének gazdagságát. Jóság. Szelídség. Megbocsátás. Mert ennek áldása az, amire mindenki vágyik ebben a teremben is. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, megőrzi szíveteket. Úgy végig gondoltam, nem azért élsz szülőként, nagyszülőként, felelős emberként, mert ezt szeretnéd plántálni, adni, továbbadni. Ezzel szeretnél a magad életébe, a családod életébe egy világot teremteni. Krisztus beszéde ebbe a könyvbe van elrejtve. Ezért ünnepeljük a Bibliát ma. Van-e a kezedben ilyen? És már nem arról szól ez az egész, hogy valakinek teszel szívességet, hanem önmagadat építed, vagy nem építed. A te világodat, a te életedet, és ezáltal épül Isten országa. Jó, jó. Ez egy nagyon szép teória, hogy vedd a kezedbe, kezd el olvasni. De hogyan lehet megérteni? Hogyan válhat az életem részévé? Hát azért valljuk be őszintén. 2000 év teológiai története is azt bizonyítja. Vannak ebben a könyvben érthetetlen dolgok. Vannak olyan dolgok, amiket ember föl sem fog. Minek? Azért vannak a papok, nem? Azért vannak ilyen könyvek, elmondják, elmagyarázzák, vagy kell, vagy nem kell, ennyi a dolog lényege. Hogyan válhat az életem részévé? Úgyhogy elkezdek foglalkozni vele, és beépítem az életembe. Nem könnyű ez a feladat, hiszen egy idegen világról szól, olyanról, amely nem emberi normák szerint épül fel. Nincs is kellő ismeret ma már. Döbbenetes dolog különben. Menjetek föl, csak nézzétek meg a Wikipédia, mit ír a Bibliáról. Félelmetes. És ezt az emberek nézik, olvassák. Gondoljátok végig, hogyan nyilatkoznak ma emberek a Bibliáról. És figyeljétek, nem akarok belemenni ebbe se, de gondoljátok végig, mi történt akkor, amikor egyszer a Tóráról nyilatkoztak így. Meg a Koránról nyilatkoztak így. Bibliáról. Bármit lehet mondani. Értitek a súlyát, hogy az, ami a kincse a kereszténységnek, ami az éltető forrása, Hol van megbecsülve? De hát nem könnyű megérteni. Nem könnyű felfogni. De tudjátok is, ez egy csodálatos üzenet. Nem ez a kérdés, hogy érted-e először. Hadd mondjak két példát, és megint világos lesz minden. Születik régen, nagyon-nagyon régen az Ószövetségben egy kisfiú, akit úgy hívnak Sámuel. Ennek a Sámuelnek már a születése is problematikus. Hiszen az édesanyja hosszú-hosszú éveken keresztül meddő volt. Nem lehetett gyereke, csúfolták az emberek, nem nézte jó szemmel a férje sem. Az emberek már elkezdték mondani, hogy biztos megátkozta az Isten. És egyszer csak születik egy gyerek. Ez a kisgyerek megszületik, és az édesanyja azt ígéri az Istennek, ha megszületik a fiam, visszaadom neki. Így is történik. Anna fogja, és visszaviszi a kis Sámuelt Sílóba, Éli főpapházához. És ez a kisgyerek alszik, elszakítva a családjától. Gondoljátok, hogy azért próbál mennyire részlet, hogy megértsük azt, hogy mennyire nem értette a dolgokat. Egyik éjszaka hallja a nevét. Sámuel. Sámuel. Föl kell a kisgyerek, és kihez szaladjon, anyukája nincsen, apukája nincsen, elszalad Éli főpaphoz. És megkérdezi tőle, te szólítottál? Éli főpap azt mondja, kisfiam, én nem, menj vissza aludni. Igen ám, de másodszor is megszólítják. Ez a gyerek másodszorra is föl kell, és hallja a nevét. Szalad megint Éli főpaphoz. És ez így megy háromszor, mire Élinek végre eszibe jut, hogy lehet, hogy az Isten szólítja ezt a gyereket. És azt mondja neki, ha még egyszer hallod a nevet, kisfiam, mondd azt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. És képzeljétek el, olvassátok el a Sámuel próféta könyvének az elejét. Az Isten elkezd beszélni ezzel a gyerekkel. Úgy, hogy előtte évtizedekig nem jelentett ki semmit, mert egyetlen egy embert nem talált, akinek az igéjét elmondhatná. És elkezd vele ilyenekről beszélni, hogy Éli meggyalázza a nevemet, hogy Éli fiai milyenek, hogy az ország tönkre fog menni, és egy új korszak jön el. Hát mit értett ebből ez a gyerek? Semmit. De föl van jegyezve róla egy mondat. Itt fordul meg minden. Sámuel semmit az ő igéjéből földre nem hagyott esni. Nem azt jelenti, hogy érti, nem azt írta le. Hogy Sámuel hirtelen megvilágosodott, és mindent célirányosan cselekedett. Semmit az ő igéjéből nem hagyott a földre esni. Megőrizte. Megjegyezte, beépítette az életébe. És döbbenetes, hogy milyen változást hoz. Ez nem csak a Biblia írja le, ez kortörténeti tény. Elindul egy új korszak, majd a királyság korszaka. És eljutunk Dávidig, Jézus ős apjáig. Mert van egy gyerek, aki nem érti, de nem engedi az igét a földre esni. Mondok egy másik példát. Még jobban ismerjük. Mária, Jézus édesanyja. Azért gondoljuk végig egyszer ezt a szituációt. Egyszer már beszéltem róla, hogy amikor Názáretben Mária éppen csinálja maga kis dolgát, jön egy fényesség, egy Gábriel nevezetű angyal, megáll Názáretben nem tudom melyik utca, hanyadik házszám alatt, és belép és azt mondja, Mária, fiat fog születni, az Isten fiát fogod a szíved alatt hordani. Hát azért ez egy elég váratlan fordulat, amit nem hiszem, hogy azonnal meg lehet érteni. És elmondja neki részletesen, Mi fog történni? Igen, ám de Mária, biztos, hogy volt ilyen gondolata, nem? Hát bocsánat, nincs férjem. József csak a jegyesem. Hogy fogom elmondani Józsefnek? Mit fog mondani József? Hazajön az ácsmérből, a munkából, és én odaállok el, hogy itt volt egy angyal, és gyereket fogok várni tőle. És nevezzük a nevét Jézusnak, ne Józsefnek, Jézusnak, és ő lesz a világ megváltója. Gondoljátok, milyen volt Názáretbe kilépni az utcára. Ne gondoljátok, hogy különbek voltak az emberek, faluszája. Hát honnan van ez a gyerek? Nem érti Mária. Aztán azért annyit hadd mondjak el, képzeljétek el, mikor Mária 33 éven keresztül nézi az ő fia életét. És mondjuk 12 éves korában eltűnik a gyerek. És keresik naphosszat Jeruzsálembe. És megtalálják a templomba. És szinte szemtelenül visszaválaszol. Mit kerestetek? Azért atyám dolgaival kell foglalkoznom. Aztán, amikor bent tanít már a názáreti zsinagógában, és mennek hozzá a tanítványok, és mondják, Mester, itt van az édesanyád kint. És körbenéz Jézus. És azt mondja, hogy ők az én családom. Gondold végig egy édesanya fejével, szívével. És amikor nagy pénteken a Golgota keresztjén, fent függ a fia, és senki nincs körülötte. Senki, akinek kenyeret adott, senki, akinek meggyógyította az apját, anyját, még a tanítványok sem, egy van János. Mennyit értheted belőle? De róla is feljegyeztetett egy mondat. Mária pedig mindezeket az igéket megőrizte, és szívében forgatta. És tudjátok, mi a döbbenetes? Hogy amikor Jézus visszamegy a mennybe, eltűnik a szeme elől az a gyerek, akinek ő adott életet, és elhiszi, hogy ez tényleg az Isten fia. Efézusban János apostol mellett megjelenik Mária, és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, mint Isten fiáról. Semmi más nem tett. Elkezdte beépíteni az életébe. Forgatta az ő szívébe. És végül pedig, hogyan lehet ez az enyém? Hogyan vezethet el Istenig? Mi a kulcsa ennek az egésznek? Így olvastam a másik igébe, testvéreim, a teljes írás Istentől ihletett. Vannak magyarázók, most nagyon sokat olvastam ezután, vannak magyarázók, akik egy nagyon érdekes gondolatot mondanak el. Én el tudom fogadni. És az így szól, hogy az eredeti fordítás szerint az írás Istentől leheltetett. Miért fontos ez? Amikor Isten az embert megteremti Mózes első könyvében, a Biblia elején. Akkor a következőt olvassuk. Megformálta az ő testét porból. Ugye innen, hogy porból lettünk, s porrá leszünk. És a következőt olvassuk. Isten az életnek lehelletét, a saját lehelletét adta az embernek. Ezért van örökkévaló lelked. Ezzel emelt ki Isten bennünket az ösztönök világából, ugye? Az állatvilág, a növényi világ, ösztönvilág. Egy program alapján működik. Az ember az alkotó ember, akinek lelke van. Ezért különbözik minden más teremtménytől. Hogy is van? Ugyanaz a lehellet van Bibliában, mint ami az emberben? Ugyanaz az Isten munkálkodott? Ugyanaz az Isten teremtett? Bizonyám, így van. Ugyanaz. És tudjátok, ezért csodálatos dolog, amikor az ember egyszer ráérez a Bibliára, akkor nem engedi el a lelkét. Emlékeztek Luther híres vallomására, a birodalmi gyűlés előtt mit mondott? Ameddig az igéből meg nem győztök, lelki ismeretem az ige fogja. Pedig nem kicsi volt ám a tét. Megölik, kiátkozzák, eltiporják. Ugyanaz a lélek van benne. És ez a lélek életnek lehet. Én sokszor annyira rá tudok gyönyörködni, hogy mennyire elképesztően logikus a Biblia. Csak meg kell látni az összefüggéseket. A világ teremtésénél megszólal az ember teremtésénél. És ugyanezt elmondja Pál apostol. És miért is fontos ez? Hogyan vezet el Istenig? Figyeljétek meg, mit ír le. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbítására az életünknek, és az igazságban való vezetésre. Tanítás, feddés, életünk jobbítása és az igazság ismerete. És nem is akarom magyarázni, hogy mi volna, ha ez ma a 21. században életünk része volna. Kedves testvéreim, a Biblia nem érthetetlen. A Biblia nem megfejthetetlen. És nekünk reformátusoknak, protestánsoknak különös nagy ajándékunk van. Mert elején feltalálták, megértették. A Biblia nem a papa birodalma. A Biblia az élő, hitű és lelkű emberek világ. Az a világ, ahogy Jézus szerint minden életnek, földinek és örökkévalónak titka el van rejtve. Hadd fejezzem be azzal, amivel kezdtem. Nem tudom, hogy hogyan viszonyulsz a Bibliához. Egy dolgot tudom, a Biblia vasárnapján próbáljunk Isten előtt ne is megfogadni, csak úgy megvizsgálni. Az életem része lesz-e, és a gyerekem, a jövendő kap-e Krisztusnak beszédéből? Lesz-e olyan, amikor elmondhatja a fiad a lányot, hogy az apám hitért, az anyám hitért, az ő hitért, az ő életért, én is hívővé lettem. Mert ez a kulcs, ez a lényeg, ezért kaptad és hallhattad mindazt, amit Isten ma kijelentett a mi számunkra. Munkálkodjunk hát a Bibliáért, Krisztus beszédéért, hogy bennünk és körülöttünk gazdagon élhessen. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy mindenről tudsz velünk beszélni, és akarsz velünk beszélni. Nincsenek tabu témák, nincsenek olyan témák, amelyeket nem lehet érinteni a veled való kommunikációban, hiszen azt látjuk, hogy a Biblia embereinek, személyeinek életébe tanítottál, feddettél, építettél, ha kellett, romboltál, de egyetlen egy dolog volt a lényeg, hogy a veled való személyes kapcsolatban megértsük, elfogadjuk. Krisztusnak beszéde, az az élet. Olyan sok mindenre tudnál megtanítani bennünket. Annyi mindent tudnál elmondani, annyiszor kész volnál kijelenteni önmagad. Ne haragudj ránk, amikor nem kell a te szavad. Annyi minden van az életünkben, amelyet előbbre helyezünk te nálad. Szeretnénk kérni téged. Munkálkodj bennünk és körülöttünk. Az életünkben a te igéd erő és hatalom legyen. Olyan erő és olyan hatalom, amely épít bennünket, és általunk te építhetsz másokat. Hadd kérjünk most mai korunkért, világunkért. Add, hogy újra ennek az életnek és léleknek beszéde. Hadd járjat az emberek gondolkodását, szívét, lelkét, a közéletet, a hétköznapokat, hiszen ezáltal akarsz áldani és közel jönni hozzánk. Teremts bennünk tiszta szívet. Hadd lássunk és hadd ismerjünk meg téged. És köszönjük neked azt a Bibliát, amelyet oly sokszor akartak eltörölni, megváltoztatni, megszüntetni az emberiség életébe. De túlélt mindent, mert örökkévaló üzenetet hordoz. Hálás szívvel köszönjük neked, és add, hogy életté váljon mi bennünk. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy jövő heti alkalmainkat a megszokott rendszerint fogjuk tartani. És szeretném külön kérni, és köszönöm, hogy el is jöttek presbiter testvéreket, hogy miután kimentünk, készfogás után jöjjünk vissza, egy rendkívüli presbiteri gyűlést kell összeírnunk és megtartanunk. Az áldás vétel előtt testvéreim, keressük meg és énekeljük a 469. dicséretünket. A 469. dicséret mindegyik versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Thank you. fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.